Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en logisztika hete, Jungheirik Magyarország ügyvezetőjével, Horváth Zoltánnal beszélgetek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit, önt is természetesen, és a hallgatókat.
Láttam egy jó egy órás, másfél órás összeállítást a 30 éves születésnap kapcsán alkalmában. Gratulálok a kerek évfordulóhoz önöknek.
Köszönjük szépen.
Az előzetes beszélgetés, vagy a felvezető beszélgetés, amit ön tartott a köszöntőben, néhány dolog nagyon fontos és nagyon időszerű a mostani időpillanatban. Az egyik az az energiahatékonyság növelése, a másik a széndioxid csökkentés, és az erre adott megoldások, lehetőségek az intralogisztika területén. Nagyjából e köré a dolog köré, vagy dolgok köré épült ez az előadás is, ugye?
Így van, természetesen. Ez e köré épült. Ugye, amit fontos és érdemes tudni, a Jungheirik vállalatcsoport 2025 utánmutató stratégiájáról, az az, hogy ebben egy nagyon-nagyon fontos pillér a fenntarthatóság, az, hogy fenntartható értéket teremtünk, és nyilván ez határozza meg a vállalatcsoport világszerte és Magyarországon való működését is, tehát pontosan jól összepasszol a gazdasági és akár fogalmazhatunk úgy, hogy politikai környezet is a vállalat céljaival, bár a vállalat céljai azok hamarabbról származtak, mint a mai körülmények bekövetkeznek, de valószínűleg akkor ebben is jól gondolkodtunk.
Igen, ez már 15-20 éve is így volt, és ugye minden egyes generáció az kevesebb energiát fogyaszt. Én így fordítottam. De hát régen 15-20 éve nem volt ilyen fontos az energiaár, és talán a fenntarthatóság sem volt ennyire fókuszban, nem volt lényeg. És az elmúlt 5 évben viszont nagyon az lett, mint a kettő. Covid, háború, energiaválság, és az olcsó energia ideje lejárt, úgyhogy most mindenki erre fókuszál, logisztikában, szállítmányozásban, raktározásban, intralogisztikában, van, hogy valahogy energiát csökkentsen, és lehetőleg legyen zöld, környezetbarát, fenntartható.
Pontosan így van, de ahogy ön is említette, nekünk a Jungheirik számára már ez egy hosszú évek óta meghatározó irányvonal. Ugye a stratégiánk másik nagyon fő pillére az, hogy a Jungheirik elektromos, vagy elektromosnak született, és csak az elektromos meghajtású intralogisztikai megoldások vannak a portfóliónkban, és abszolút erre koncentrálunk. Ugye amikor Jungheirik elkezdte a működését az 50-es években, akkor az első targonca, igazán már sokkal többről beszélünk, mint targonca, de az első targonca akkor is elektromos volt, és mi mindig is ezen a vonalon voltunk, de már eljutottunk oda, hogy igazából tényleg csak és kizárólag erre koncentrálunk, és a fejlesztéseink az elmúlt 15-20 évben és mindig abban az irányban mutattak, hogy az energiahatékonyság legyen a legmeghatározóbb, abban legyen ez a termék, ez a szolgáltatás a legjobb. Nyilván a mai környezeti helyzetben, gazdasági vagy politikai környezetben is sokkal nagyobb figyelmet kap ez a dolog az energia árának az oldaláról, de mi azt kell mondjam, hogy korábban is nagyon-nagyon koncentráltunk ebben minden fejlesztést tekintet, vagy erre minden fejlesztés tekintetében, hogy ez kapja a fő hangsúlyt, és ebben legyen a Jungheirik portfóliója a piacon a legjobb.
Igen, de hát az is kell ezekhez a folyamatokhoz, hogy a partnerek, a vevők, azok is készen álljanak a váltásra, a változtatásra, hogy a dízelt vagy a korszerűtlenebb villamos eszközöket, berendezéseket, azokat lecserőjék, és utána eljutunk majd mindjárt a lítium-ionos megoldásig. Szóval ez is kell ez az együttállás. Ugye egyrészt, hogy önök ezt szolgáltatni tudják, kínálni tudják, meg kell a kereslet is, tehát hogy a piac ráébredjen, hogy erre nekem most szükségem van, energiát kell megtakarítsak, és zöldnek kell lennem, mert azért, mert így gondolom, vagy azért, mert ez már elvált. A világban.
Abszolút osztom a véleményét, teljesen igazából. Nyilván az elmúlt hosszú évek során is voltak ügyfelek, partnerek, akik koncentráltak arra, hogy ne csak a beszerzési árat nézzék, hanem nézzék meg a teljes életciklus alatti üzemeltetési költségnek az alakulását is. Hát ugye Total Cost of Ownership-nek, rövidítve TCO-nak nevezik. Sokan voltak, akik ezzel foglalkoztak, és ez alapján hoztak meg döntéseket, és mentek el mondjuk belső égésű motoros megoldásokból elektromos irányba, vagy az ön által említett újabb lítium-ion technológiába. Nyilván ez a mai energia árak, és zöldé válunk, és fenntarthatóság nagyon fontossá vált környezetben sokkal nagyobb számban van jelen, mint korábban, de azért ez megvolt régen is, ez az irány és ez az út.
Mit tudnak ezek a lítium-ionos megoldások? Mennyivel tudnak többet? Mire alkalmasak? És hogyan kell összehasonlítani egy régebbi, egy korszerűtlenebb berendezés árát egy ilyen lítium-ionos, akár targonca árával?
Mindenképpen a fő irányvonal az az, hogy a lítium-ion akkumulátoros megoldás az alkalmas-e az én felhasználásomra? Ez az első kérdés, amit komolyan fel kell tenni. Tehát megvan-e, egyszerűbben lefordítva, megvan-e, vagy megoldható-e az én felhasználásomban egy olyan anyagmozgató eszköz üzemeltetés, hogy a megfelelő munkaközi szünetek rendelkezésre álljanak annak érdekében, hogy az akkumulátor töltöttségét a megfelelő szinten tudjuk tartani. Tehát, hogyha én mondjuk egy 3 műszakos üzemben dolgozom, és műszakonként rendelkezésre áll mondjuk 3-szor fél óra, 3-szor 40 perc, 2-szer 15 perc, 1-szer 50 perc, műszak alatti vagy műszakonkénti szünet.
Állásidő.
Amikor leállás, amikor nem használom a berendezéseimet. És ebben az időben tudom azt biztosítani, hogy biztonsággal töltőre kerüljenek ezek az eszközök, megfelelő energia áll a hálózatból rendelkezésre ehhez a gyors töltéshez, akkor alkalmazható ez a technológia. Erre nyilván vannak modellek, erre nyilván vannak szimulációk, ami alapján a megfelelő, fogalmazzunk úgy, termékmixet, mint akkumulátorméret és töltőkészülékméret össze lehet konfigurálni, és be lehet szimulálni, hogy igen, biztonsággal fogom tudni ezt a technológiát üzemeltetni. De előfordulnak olyan üzemeltetési körülmények is, és én úgy gondolom, hogy itt van a mi felelősségünk, aminél egyszerűen a környezet, a körülmények, az üzemeltetés nem teszi lehetővé ennek a technológiának az alkalmazását. Ott én úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk, és ezt tesszük is minden nap az ügyfeleink felé, elmondani azt, hogy sajnos ez nem az a felhasználás, amire jó szívvel és biztonsággal és felelősséggel egy ilyen megoldást lehet nyújtani. Tehát ott sajnos, vagy szerencsére, nyilván ez nézőpont kérdése, maradni kell a jól bevált, úgymond csereakkumulátoros megoldáshoz, amivel tudjuk biztosítani a rendelkezésre állást. Ez az első legfőbb szempont. A másik fő szempont, ahol amit egy ilyen döntésnél mérlegelni kell, az nyilván a teljes életciklusra vetített működési költség, beleérte nyilván a beszerzést is, a totálkoztó ownership. Ezt kell megnézni, hogy most egyszerűen fogalmazva kijönni a matek, általában azért egy hosszabb időszak alatt, 3-5 év távlatában biztonsággal kijön a matek, illetve a harmadik szempont az az, hogy én, mint üzemeltető, hajlandó vagyok-e esetleg többet beruházni, vagy esetleg egy picit, egy rövidebb futamidő alatt egy picit több költséget felvállalni annak érdekében, hogy környezettudatosabban, fenntarthatóbban tudjak működni, ugyanis ebben a technológiában az energiahatékonyság magasabb, és ami még másik nagyon fontos tényező, hogy nem képződik a töltés közben gáz, savas gőz, nincsen balesetveszély az akkumulátor cseréknél, nem kell ioncserélt vizet utána tölteni, tehát nagyon-nagyon sok olyan plusz tényező van, ami egy üzem működésében az ergonómiát, a munkabiztonságot, a környezet tudatosságot, környezetvédelmet mozdítja elő. Tehát, és ezt azért általában nem lehet forintosítani, eurócentesíteni számszerűen, csak egy virtuális értéket lehet mögé írni, hogy nekem ez mennyit ér meg.
Hát igen, vagy közép-hosszú távon, vagy hosszú távon lehet ezeket összevetni. Tudtam, amikor föltettem a kérdést, mert láttam előadásokat ezzel kapcsolatban, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, mint hogy veszek egy elektromos autót, az sem úgy működik, hogy akkor bedugom a 220-ba. Tehát a feltételeknek rendelkezésre kell állni, tehát nyilván egy korszerűtlen, rossz energiaellátású raktárban ezeket a berendezéseket, és ezeknek a töltés menedzsmentjét, hogy hadd villogjak ezzel a kifejezéssel, amit önöktől tanultam, szóval ezt nyilván meg kell tervezni, át kell alakítani, ahhoz fejleszteni kell nyilván. Az igaz egyébként, hogy ezek az új generációs, ha jól mondom, lítium-ionos akkumulátorok, ezek több élettel bírnak? Az újrahasznosításuk, az egy egészen izgalmas, ahogy én láttam, én olvastam.
Hát mindenképpen több életciklusa lehetséges, vagy van egy ilyen lítium-ion akkumulátornak. Ugye ezt most nagyon sokat lehet hallani a napelás beruházásoknak a jövőbeni lehetőségéről is, és ugye azt lehet hallani a médiából, hogy majd akkumulátorra kell kötni ezeket, hogy köztes energiát.
Sőt, hát az autógyárak azt mondják, hogy az elektromos autók akkumulátor, azok napelemként, vagy mármi más módon használhatók egy második életciklusban.
Hát így van, köztes energiatárolásra pont ugyan erről van szó, tehát rövid távú jövőben, meg bizonyos részben már most is, ugye ezt azt lehet mondani, hogy mielőtt egy targoncába bekerül egy ilyen lítium-ion akkumulátor, azelőtt neki már ez az első életciklusa, azelőtt van egy nulladik életciklus, amikor egy úgynevezett ilyen fix tárolóba, vagy egy stacionárius tárolóba, ahol nagyon sok ilyen akkumulátor van elhelyezve. Ott például a megújuló energiaforrásokból származó megtermelt áram, a köztes tárolása zajlik, ez alatt úgy, hogy ezeket az akkumulátorokat szép lassan feltöltjük, és utána lemerítjük, feltöltjük, lemerítjük, nyilván attól függően, hogy mikor keletkezik többlet áram a rendszerben, és mikor van szükség ezt a hálózatban felhasználni, és ezzel szépen ki lehet egyenlíteni a celláknak a feszültségét, a celláknak a teljesítményét, és az akkumulátort egy nagyon egészséges új állapotba lehet hozni, ahol nagyon szépen stabilan tud működni, onnan bekerül az első életciklusára a targoncába, majd pedig, amikor ennek targonca használat alapján mondjuk vége szakad, mert azért általában a lítium-ion akkumulátornak a sima első életciklusa is hosszabb, mint mondjuk egy bérleti szolgáltatásban a targoncát az ügyfél használna, akkor bekerül a targonca és az akkumulátor egy felújítási folyamatban, ahol az akkumulátoron a szükséges apró javítások, kiegyenlítések megtörténnek, és bekerülhet egy második életciklusára induló használt targoncába, ami fel van újítva, most vagy ugyanabban be volt, vagy egy másikban, teljesen lényegtelen az, hogy hova kerül, és
indul a második kör.
Mi indul a második, és amikor a második is lejárt, vagy akár a harmadik is, nyilván ez attól függ, hogy ezek a ciklusok milyen hosszúak, és elérte az akkumulátor azt az élettartamát, ahol már targoncában igazából nem hatékonyan felhasználható, tehát a kapacitása lecsökkent az alá a bizonyos százalék alá, ahol ezt a határt meghúzzuk, akkor megint visszakerülhet egy ilyen fix nagy tárolóba, ahol a nulladik életciklusán is volt, és ott szépen ezt a lassú töltöm, lassabban töltöm fel, lassan veszek ki belőle energiát, tárolom el, egy ilyen köztes energiatárolásra tudom használni a hálózatban, és aztán, hogyha itt is megérett a cserére, akkor jöhet az újra felhasználási folyamat.
Hallgatom önt, és azon gondolkozom, hogy mennyit kell a partnereket edukálni, illetve hogy a partnerek azok mit kérdeznek, mik az aggályaik, vagy mi az, amire legfőképpen kíváncsiak. Csak egy dolog, ami eszembe jutott egy régebbi beszélgetésből is, amikor már tudom azt, hogy ezek az emelős targoncák, ugye ezek már, amikor lefelé megy, akkor visszanyen energiát. Aztán láttam ezeket a litiumínos targoncákat, és tudom, hogy mondom, akkor fék erő, visszanyerő, de pont mint a Forma 1-be, ugye? Tehát a fékezésnél valami hasonló, de energiát takarít meg, ugye?
Így van, vagy tehersülyeztésnél is.
Igen, ez a helyes kifejezés.
Fékezésnél attól függ, hogy a gépnek milyen a kialakítása, de fékezésnél minden egyes elektromos gépnél működik ez. Tehersülyeztés az nyilván nem minden gép tudja, de ahol ennek tényleg, hogy milyen fizikai realitása van, ott ezt alkalmazni.
Szóval azt akartam mondani, hogy ez már tényleg űrkorszak meg Forma 1, tehát ehhez képest ezt tudják-e a partnerek, vagy kell erre őket edukálni, vagy mi a legfőbb kérdésük, amikor egy ilyen váltásban gondolkoznak?
Tulajdonképpen a legfőbb kérdés az kettő szokott talán lenni. Az egyik, hogy hol éri ez meg nekem, tehát amiről az előbb beszéltünk, ez a három pont, hogy egyáltalán tudod-e üzemeltetni, egyáltalán ez a total cost of ownership, ez megállja a helyét, vagy nem, illetve megvan az elhivatottság arra, hogy a folyamataimban, a beruházásomban, a költségeimben egy picit áldozzak arra, hogy környezettudatosabb legyek. Ez szokott lenni ugye az egyik nagy csomag, ami mindig beszélgetés alatt van. Nyilván ebbe beleértendő az is, hogy alkalmas az én hálózatom. Ilyen kérdések merülnek általában fel. A másik, ami fel szokott merülni, ugye nyilván sokak számára ismert, hogy a mobiltelefonokkal milyen gond volt, és akkor mit tudom én, kigyulladtak ilyen telefonok, nyilván terjeng a közösségi médiákban, az interneten, minden felé, hogy az autók közül ugye hogyan szoktak előfordulni, tűzesetek egyéb, ez szokott a biztonsági kérdés lenni a másik oldalon. Tehát, de erre abszolút biztonságos megoldással rendelkezik a Junkhelyit mindenképpen, de az intralogisztika ipar is, mert hogy mi általában olyan lítium-ion vegyületeket használunk, amik igazából nem hajlamosak, vagy egyáltalán nem tűzveszélyesek.
Azt lehet sejteni, vagy gondolni, ez a generáció, a lítium-ionos generáció az középhosszú távon is nyerő lesz, mert nagyon sokan azt gondolom, még az elektromos autózásban is van, aki vár, és azt mondja, hogy hát ha jön a hidrogén, vagy jön egy más meghajtás, még ilyet is lehet hallani. Hogy a lítium-ionos az bizonyított, és annak a jövője jól látszik?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen bizonyított azok alapján, a számok alapján, amik mondjuk az részarányát támasztják alá ennek a technológiának, és mindenképpen mi a Junkhelyiknél meg vagyunk győződve, hogy ebben a iparágban, tehát egy targonca meghajtáshoz alkalmas energiatárolóban, ez a jelenés az előttünk álló középtávú jövőnek a megoldása.
Hát már most 50% az arány, ugye?
Közel Magyarországon a Junkhelyi tekintetében ez az arány. Nekünk nem titkolt célunk, mert a stratégiában is benne van, hogy a 70%-os aránya a kitűzött cél. Nyilván azért nem a 100, mert ahogy említettem korábban, vannak felhasználások, ahol ez nem alkalmas, az üzemeltetés és a környezeti körülmények miatt akár, de mi meg vagyunk arról győződve, hogy jelen pillanatban, tehát ez a jelen, és ez a rövid középtávú jövő. Nyilván utána jönnek új technológiák, jöhetnek új technológiák, de nekünk a meggyőződésünk az, hogy mindig is az akkumulátor lesz a belátható jövőn belül az, ami a meghatározó lesz. Nyilván a hidrogén is egy nagyon érdekes opció, csak annak az infrastruktúrája az egy nagyon bonyolult és nehéz infrastruktúra, de létezik, az üzemanyag cella is egy megoldás, vagy megoldás lehet, de minden egyes tényezőt, faktort figyelembe véve jelenleg nincs ennél jobb.
Ennek a garancia, hogy a kulcs az önnél van, ugye, hogy visszakacsincsak az előadásra, amit egy kulcssal a kezében indított.
Hát fogalmazhatunk akár így is, de azért ez egy kicsit túl tesz szerintem. De mindenképpen a Junkhelyiknél van a kulcsa.
Nagyon szépen köszönöm, Horváth Zoltán Junkhelyi ügyvezető. Köszönöm szépen a beszélgetést, gratulálok még egyszer a 30 évhez.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.